Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben mennyező tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézus is meghívták a mennyezőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több borunk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel, meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hivatta a vőlegényt és szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbalót. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában, kinyilatkoztatta a dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, kinyilatkoztatás értelme nincsen kinyilatkoztatva. Az, hogy a Szentírásnak mi az értelme, az az egyházra van bízva. Az egyház magyarázza, és egyedül az egyház hivatott magyarázni a Szentírást, és akkor, amikor egy-egy vasárnapra egymás mellé állít szentírási szakaszokat, akkor ezzel az egyház már önmagában is prédikál. Azáltal, hogy ez a mai olvasmány van a kánai mennyegzőről szóló résznél, ezáltal kijelöli a hangsúlyt, vagy kijelöli erre a vasárnapra a kánai mennyegzőnek az értelmezési irányát. Nyilván önmagában erről a történetről is rengeteget lehetne beszélni, de azáltal, hogy Izajás prófétának a jövendőlése van előtte, miszerint Isten úgy fog örülni neked, bármint a választott népnek, mint ahogyan a vőlegény örül a mennyasszonynak, ezáltal már meghatározza, hogy hogyan is kell nekünk ezen a vasárnapon ezt hallgatni, a kánai mennyegzőről szóló részt. Nevezetesen az Úr Jézusról nem lehetett azt állítani földi életében, hogy ő Isten. Ha ezt mondta volna bárki róla, akkor az gyakorlatilag hiteltelenné és esélytelenné tette volna Jézus további működését, vagy a Jézusról való további beszédet, hiszen ez elmebetegség lett volna, illetve káromlás lett volna, illetve még az sem, mert senki nem vette volna komolyan. Helyette Keresztelő János azt mondja, hogy a vőlegény barátja örül a vőlegény örömének, és hogy neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Ugyanis az egész zsidó spiritualitásban ott volt a nagy prófétától kezdődően a jegyes misztika, miszerint Jahve a vőlegény és Izrael az ő mennyasszonya. Isten a vőlegény és a nép az a mennyasszony. És ez vonul végig az egész Ószövetségen különböző utalásokban, jövendőlésekben, ígéretekben, és ez teljesedik be a bírunkban Jézus Krisztusban, ő a vőlegény és az új választott nép. Az egyház az a mennyasszony. Sőt, tovább megy ez a jegyes misztika, testvérek, és már az egyházban nem mint közösséget tekintjük csak az egyházat, mint Isten, mint Krisztus jegyesét, hanem az egyéni ember is abban az intimitásban részesülhet, azzal a belső kapcsolattal kötődhet Istenhez, hogy ő az én jegyesem, én az ő jegyese vagyok. Ez a belső személyes, az Istennek lefoglalt, az Istenhez tartozó lelkületet jelenti. Azt, hogy az embernek módja van nem csak mint teremtmény megállni Isten szín előtt, nem csak gyermek vagyok az Isten szín előtt, hanem belső, intim kapcsolatban vagyok az én Istenemmel. Azáltal, testvérek, és javaslom mindenkinek, hogy ezen a vasárnapon szálljon rá egy negyed órát, azáltal, hogy belekerült az énekek éneke a Szentírásba, ez egy profán, lakodalmas ének, az egyetlen olyan szentírási könyv, ahol Isten neve nem fordul elő, szóval azáltal, hogy ez bekerült a Szentírásba, egészen más dimenziót kap. Úgy, mint amikor Szent Ferenc trubadúr dalokat, ilyen udvarló dalokat kezdett el énekelni szűzanyának, akkor ezek a profán énekek, ezek szakrális jelentést nyertek. Az, ami előtte pusztán a férfi és a nő kapcsolatára vonatkozott, az onnantól kezdődően lelkivé válik, spirituálissá válik. És ez a lehetőség van meg, és ez élteti azóta is az egyházat, mindenütt, ahol alábbhagy a jegyes misztika, mint ilyen, annak a megértése vagy megsejtése, ott elhal az egyházban az igazi lelki élet. Lehet, hogy marad a ritus, lehet, hogy maradnak a szokások, de elvész a lélek, elvész a tartalom. Szóval érdemes a mai nap során rászállni azt a negyed órát, és végigolvasni az énekek énekét ezzel a felhanggal, hogy minden, ami ott a férfiről és a nőről, a vőlegényről és a mennyasszonyról szól, az szólhat én rólam és az én Istenemről. És erre a Szentírás jogosít föl bennünket. Az, hogy keresztelő János itt tesz tanúságot Jézusról, hogy ő a vőlegény. És ezzel többet mondott, mint ha azt mondta volna, hogy ő Isten, vagy Isten fia. Ez eleve ekkor még nem volt ilyen fogalom. Fogalmak nélkül pedig nem lehet gondolkodni, és fogalmak nélkül nem lehet beszélni. De amikor azt mondja Jézusról, hogy ő a vőlegény, ezáltal megvallja a bizalmát, megvallja a hitét a názareti Jézusban. És ebbe áll bele ez az első csodája Jézusnak. Ebbe a vonalba illeszkedik bele. De nagyon fontos, testvérek, hogy amit Isten kezdetben tesz, azt teszi folyamatosan, és azt teszi a végén is. Isten elsőtette a teremtés, ugyanúgy irgalomból történt, mint ahogyan majd a világ vége is irgalomból történik. Amit először tesz Isten, azt teszi folyamatosan. Amit Jézus először tesz, azt teszi végig a nyilvános működése során. És Jézus első tette nem más, mint az irgalom, nem más, mint a könyörület, nem más, mint hogy megmenti az ünnepet. Mert ünnep nélkül nem élhetünk, testvérek. Ugye a zsidók Jézus korában meglehetősen egyszerű körülmények között éltek, mint általában az akkori, ókori népek mindnyájan. Régészekről tudjuk, hogy alig ettek húst, gyakorlatilag nem ettek más, mint kövönsült lepényt, egy kis olajbogyót, esetleg valami vizezett bort. De meglehetősen visszafogottan étkeztek, visszafogottan éltek, az élet színvonal eléggé alacsony volt. És ebben a helyzetben egy lakodalom, egy mennyegző, az mindig valami kiemelkedő dolog volt. Ez a lakodalom, ez több napig tartott. Gazdagabbaknál egy hétig, a szegényeknél minimum 3 napig. És ilyenkor élvezték a létezést. A lét elviselhető, vagy elviselhetetlen, kinek hogy tetszik, könnyűségét érezték meg ilyenkor, élték át, az, hogy az ember élete, az, hogy élünk, ez több annál, mint amit birtoklunk, ez több a munkánál. És ez kerül veszélybe, elfogy a bor, és ezt a szűzanya veszi észre. Ez a mai evangéliumi szakasz, testvérek, egy nagyon fontos mariológiai pont. A Máriához való viszonyát az egyházunknak, illetve az ortodoxiának többek között is alapvetően ez a rész határozza meg, hogy miért tekintjük Máriát közvetjárónak. Azért, mert olyat is észrevesz, amit más nem vesz észre. Mert észreveszi a szükséget, és ebben a szükségben szól a fiának. Annak idején, amikor kiskatonák voltunk, ugye a Kádár hadseregében, akkor tálandóan mentek a felekezeti villongások, tehát a protestáns teológus hallgatók és mi állandó harcban álltunk, és ennek az egyik ilyen pontja, az pont a Mária tisztelet volt. És akkor állandóan próbálták bizonygatni, hogy ez milyen beteges, ahogyan mi Máriához viszonyulunk. És többek között ezt a helyet hozták mindig föl, hogy Jézus azt mondja Máriának, hogy asszony, mi közöm hozzád, mert szó szerint ez van, hogy mi közöm ehhez. És itt nem visszautasításról van szó, testvérek. Az ókori ember másként beszélt. Gondoljatok arra, hogy Mária és József egy nap után veszi észre, hogy Jézus nincs az úti társaságban. Egy 12 éves gyerek nincsen velük. Egy nap után tűnik föl a gyerek hiánya. Más világ volt az. Másként beszélt egy fiú az anyjával, egy férfi egy nővel, egy nyilvános helyen, mint ahogyan azt mi megszoktuk. Más volt az intimitás, más volt a gyöngétség. De az, hogy Mária szavára, aki tökéletesen megbízik a fiában, és azért azt mondja a szolgáknak, hogy tegyetek meg mindent, amit mond, és Jézus azt mondja nekik, hogy merítsetek a vízből és vigyetek a násznagynak, ebből látszik, hogy függetlenül attól, hogy a mi ízlésünk szerint, vagy a mi stiláris érzékünk szerint itt durva az Úr Jézus, valójában véve mégis megteszi azt, amit az édesanyja mond. Sőt, azzal van ez az egész dolog tetézve, hogy Jézus azt mondja, hogy még nem jött el az én órám. Jézus a saját akaratáról mond le. Arról, amit ő úgy gondol, hogy tennie kell. Ezt rendeli alá az édesanyja kérésének, vagy az édesanyja szavának. És ezért van az, hogy az egyházban Máriát mindig közbenjárónak tekintjük. nem társ megváltónak, testvérek. Amikor mi az Istennek, vagy a Szentnek, vagy a Szűzanyának a méltóságát akarjuk védeni, vagy azt próbáljuk meg helyreállítani, általában tönkre tesszük a dolgokat. Bízzuk azt csak rá, az Istenre, hogy ő meg magát megvédje, a saját méltóságát, a saját fönségét biztosítsa. Nem kell nekünk Máriából Istennőt kreálnunk, nem kell társ megváltót kreálnunk, ő a megváltó társa. És azáltal társa, hogy meglát bennünket a magunk szükségleteiben, a szükséghelyzeteinket észreveszi, és éppen ezért közbejárunk lehet az ő szent fiánál. Jézus lemond a saját akaratáról Mária kedvéért, és ez minden katolikust, minden ortodoxot, minden olyan egyházat, ahol a szűzanya tisztelete az állandó, azt megerősíthet ebben a hitében, hogy ez nem ellenkezik a kinyilatkoztatással, nem ellenkezik a hittel, hanem éppenséggel belesimul a hitbe. És van még egy nagyon fontos dolog, testvérek. Ez pedig az, hogy a János evangéliumnak más a logikája, mint a másik háromnak. Ugye az Máté, Márk és Lukács evangéliumát úgy szokták nevezni, hogy együttlátó, azaz szinoptikus evangélium. János másként néz Jézus életére, másként nézi Jézus nyilvános működését. Ahogyan a szinoptikusoknál a csoda előfeltétele a hit, a hitből fakad a csoda, és a csodából fakad az öröm, itt megfordítódik a sorrend. Itt arról van szó, hogy van egy szükséghelyzet. A szükséghelyzetben történik a csoda, a csodából fakad az öröm, és az örömből fakad a hit. Mind a kettő ott van a Szentírásban, testvérek. Mind a kettő járható út, hogy az ember megtapasztalja Isten csodáját. A csodát örvendezik, a csoda fölött csodálkozik, és a csodálkozás mindig öröm, testvérek, hogy nem tekintem magától értetődőnek a világot. Egy megfejtett világban, testvérek, bizonytalan az ember. Egy olyan világ, ami tele van csodával, az örömmel tölt el bennünket. Ott lehet örvendezni Isten nagy tettei fölött. Szóval, és akkor megtapasztaljuk a csodát, Isten nagy tetteit, és az örömöt, ami ezért átjár bennünket, ebből fakad a bizalom Istenben. Aki az ünnep oldalán áll, az öröm oldalán áll, aki az életet azért adja, hogy azzal megörvendeztessen bennünket, hogy megtapasztaljuk a létezésnek az örömét. Ebből az is fakad ám, testvérek, hogy megpróbálunk másoknak is örömet szerezni, másokat is hozzá segíteni ahhoz, hogy élvezhesse az életet azon a módon, ahogyan nekem módonban van az biztosítani a számára. Hogy megadjam neki azt, ami hozzá segíti ahhoz, hogy örüljön ahhoz, afölött, hogy él, afölött, hogy eszik, afölött, hogy valamit, ünnepet tud tapasztalni. Ez hozzá tartozik, testvérek, a misszionáláshoz, az evangélium hirdetéséhez. Ez nem egy száraz tan, amit egymás torkán lenyomunk, hanem az evangélium az tele van örömmel, de az Isten nagy tettei fölött való örömmel. Úgyhogy ez a mai evangélium, testvérek, ez egyrésztről beleilleszkedik abba a jegyes misztikába, amit a zsidóság vallott, amiben a zsidóság élt, hogy ők a mennyasszony és Jahve a vőlegény, ebbe illeszkedik bele, hogy Jézus a vőlegény, tehát ő az Isten. És mi vagyunk a mennyasszony, az egyház Krisztus jegyese. És ugyanakkor pedig ezen belül én magam egészen benső, Istenhez tartozó életet élhetek, lefoglalva teljes egészében magamat ő neki. Isten mindegyikünket le akar foglalni magának. Ezt jelenti a Szentírásban az, hogy Isten féltékeny Isten. Féltékenyen féltékenykedik fölöttünk, ahogy mondja ezt az Ószövetség. De ez nem az a féltékenység, amivel meggyomorítják az emberek itt az életüket, hanem ez az, hogy Isten teljes egészében mindegyikünket magának akar. Nem félig, nem részben, hanem teljesen. És ez nem veszélyezteti az emberi kapcsolatainkat. Ez nem veszélyezteti a házasságot, ez nem veszélyezteti a barátságot, nem veszélyezteti a szülő-gyerek kapcsolatot, mert Isten féltékenysége nem azt jelenti, hogy kisajátít, hanem hogy lefoglal magának bennünket. Úgyhogy ez a gyönyörű történet, testvérek, a kánai mennyegző, amelyikkel kapcsolatban II. János Pál pápa azt a gyönyörű értelmezést adja, amikor a világosság rózsafüzér titkait hozzá kapcsolja a meglévőkhöz, a hagyományosokhoz, akkor azt mondja a pápa, hogy aki Kánában kinyilatkoztatta isteni hatalmát. Így kell erre tekinteni, a tanítványok látták ezt az isteni hatalmat, látták ezt az isteni dicsőséget és hittek benne. Bíztak innentől kezdve Jézusban, ami nem azt jelenti, testvérek, hogy ez a hit ez problémamentes volt. A hitnek vannak, mondjuk így, hogy fokozatai, a hitnek vannak lépcsői, a hitnek vannak, hitben van növekedés is, van fejlődés, de megvolt a csoda következtében, a tanítványokban megvolt a készség, hogy megbízzanak az ő mesterükben, és feltétel nélkül kövessék őt. Aztán majd persze ez a hit akkor lesz teljessé, amikor találkoznak vele a halálból való föltámadása után, és amikor kiárad a Szentlélek. Onnantól válik élővé ez a hit. De már most, mert látták Jézus isteni hatalmát, már most megbíznak benne és követik őt, és megteszik azt, amit ő mond. És ez a befejezés, testvérek, hogy itt vannak ezek a szolgák, akik láthatóan egy tökéletesen értelmetlen dolgot csinálnak, merítenek a kőkorsóból, amiben ők töltöttek vizet. Ugye ez a 2-3 mérő, ez azt jelenti, hogy ez körülbelül olyan 600 liter borról volt szó. Merítenek ebből a korsóból, amiben ők tették bele a vizet, és viszik a násznagynak. Ők tudják, hogy mi történt, de azért nem hiszem, hogy ez probléma nélküli lett volna, hogy ne lett volna bennük bizonyosság, vagy ne lett volna bennük bizonytalanság, hogy vajon nem meghibbantak-e. Hiszen amikor valami teljesen ellentmond az emberi valószínűségnek, akkor az ember előbb elhiszi, hogy én hibbantam meg, mint hogy a dolgok a normálissal szemben működjenek. És mégis viszik, odaadják, és tanúi lesznek a csodának. És ez a mi dolgunk, testvérek, hogy megbízzunk Krisztusban, és megtegyük azt, amit ő mond. Ezt bízta ránk az üzenye, hogy tegyetek meg mindent, amit ő mond. És ezek a szolgák megteszik, és tanúi Isten csodájának. Annak a csodának, ami aztán az eukarisztiában lesz teljessé. Mert ahogyan a víz átváltozik borrá, egy pillanat alatt, mert hát ne felejtsük el, testvérek, hogy azért a természetben ugyanez történik, hogy a szőlő keresztül a víz válik borrá, a természetes folyamat gyorsul föl, és ebben áll a csoda, mint ilyen, és ez a csoda folytatódik, amikor viszont a bort Krisztus átváltoztatja a saját vérévé. És ezt az átváltoztatást kérjük magunk számára, hogy azt, ami természetes, Isten tegye természet fölöttivé mi bennünk. Alakítson át bennünket az ő képére és hasonlatosságára, és ahogyan átváltoztatta a bort, a vizet borrá, a bort saját vérévé, úgy változtasson át bennünket a puszta ösztön lényekből Krisztus képű emberekké. Amen.